Mint vállalkozóknak, ugye, mert hát végül is vállalkozóként dolgozunk a világban. A legfontosabb dolog az az, hogy azt csináljuk, amiről beszélünk. Ugye ezt már sokszor beszéltük, hogy ez igazán ez vezet a megbízható szervezetté váláshoz. Hogy ha azt akarjuk csinálni, amiről beszélünk, akkor valamire szükség van, ami összeköti a beszédet a cselekedettel. Mi lehet az egy vállalkozóban, aki, ami összeköti? Hát igen, a Bence most rámutatott az érzéseire, de én most nem erre gondolok, mert az nem, egy vállalkozásban nem megfogható dolog. Tehát te nem appellálhatsz nem appellálhatsz az érzésekre, de igen, van egy dolog, igen, amit a Bence mond, ami összekötheti a gondolatot az akarattal, a megállapodások, és mi lehet még?
Hát így szervezeti
szempontból. Bármilyen formában, ami az összekötő. Ami alkalmas arra, hogy egy vállalkozásban összekösse az emberek gondolkodását azzal, hogy az emberek abban a közösségben mit tesznek.
Célok, motiváció.
Igen, az összeköti, hogy a cél az még az gondolat. Tehát az gondolat, az a tetteiddel nincs kapcsolat.
Megállapodások,
SMS. Az SMS is egy gondolat tulajdonképpen, mert még a megállapodáson kívül van még valami. Tehát egy megállapodás, és a másik a döntés. Mert tulajdonképpen, amikor én egy megállapodást hozok létre, vagy egy döntés születik, akkor nem beszélünk másról, mint arról, hogy mit fogunk tenni. Tehát leírjuk, vagy megbeszéljük, hogy mit fogunk tenni. Gyakorlatilag mind a kettő ugyanaz, mégis minőségileg óriási különbség van a kettő között. Ezt talán érzitek is, hogy milyen különbséget hordoz ez a két dolog. Mi a megállapodás, az mit feltételez? Két egyenrangú felet, ugye? Tehát egyenlőséget, a döntés pedig mit feltételez? Hát igen, illetve még ezen kívül egy kicsit hatalmat, igen. Az, hogy én olyan helyzetben meg döntetek arról, hogy te mit csinálsz, ugye? Tehát amikor én döntök, egy személy vezetőként azt mondom, hogy mostantól kezdve ezt kell csinálni, vagy oda mész, vagy ezt hozd ide, vagy bármi. Tehát a döntés az mindig akár a gyerekemmel kapcsolatban, a feleségem, vagy a munkatársammal kapcsolatban valamiről döntök, az azt a hatalmat feltételezi, hogy én olyan pozícióban vagyok, hogy én megmondhatom, hogy te mit csinálj. Tehát én kigondolom, te megcsinálod.
Ott akkor ilyen szűkebb értelemben véve egy személyi döntésről, vagy egy oldalú döntésről?
Hát mindegy, most, hogy egy testületi döntés, és az kötelező az egész vállalatra. Tehát mondjuk, ha mi vagyunk az IT, és most elhatározunk, hogy holnaptól valamilyen más dolgot másképp csinálunk, vagy nem 8-ra járunk, hanem 7:30-ra, akkor mindenkinek meg kell csinálni.
Hát, de ha mi vagyunk a vállalkozás, rajtunk kívül nincs benne semmi, és közösen igen, döntünk el valamit, akkor azt megállapodás.
Hát erről majd fogunk beszélni, hogy ilyen nincs. Tehát elméletileg ugye ez dönteni nem lehet, az már megállapodás.
Meg kihatása van mindenképp másokra is, hogy megállapodás, vagy hogy döntés.
Hát a döntés az mindig a hatalmi pozíció. Tehát abban a pillanatban mi úgy döntünk, hogy addig beszélünk róla, amíg mindenkivel meg nem egyezünk, akkor az megállapodássá vált. De testületi döntés ilyen nincs.
De egy döntést hozhatok magamra vonatkozólag is.
Igen, és az úgy döntesz, hogy holnaptól nem dohányzol, igen, tehát valamit nem teszel meg. Igen, az lehet. De akkor a saját magam feletti hatalmamat próbálom ezzel kifejezni, hogy én, nekem van hatalmam a felett, hogy megmondjam, hogy én mit csinálok. Tulajdonképpen a döntést. Tehát úgy döntöttem, amit a Zsuzsi szokott mindig mondani, a Halászsi. Néha, holnaptól kevesebbet cigarettázom, holnaptól nem cigarettázom, és akkor aztán...
Bár igazából ezt hívott a megállapodásnak is magammal.
Igen, ez mindig attól függ, hogy hogy gondolok erre a dologra. Igen. Ez egyébként, hogy milyen, ez a minőség. Tehát igazán ezt pláne magammal kötött megállapodásokat, hogy döntés nem lehet igazán megkülönböztetni. Ez egy minőség, hogy most én le akarom győzni magamat, vagy megállapodok azzal a lényjel, akiről úgy gondolom, hogy dohányzik bennem, hogy na, akkor holnaptól én nem fogok dohányozni. Tehát ezek inkább mondhatnám úgy is, hogy minőségek, amik megjelennek. Most tulajdonképpen, amiről ma beszélnénk, ebből a kettőből a döntés lenne. Tehát ez lenne a mai témánk. Tehát most azt már akkor jól látjátok, vagy érzitek, hogy ennek a ennek a funkciója, vagy a feladata egy közösségen belül az, hogy biztosítsa, hogy a munkatársak vagy a közösségnek minden tagja ugyanazt csinálja, amiről beszél, vagy amiről gondolkodunk mindannyian. Na most, ez egy fontos dolog, hogy egy közösségen belül az, amiről a közösség tagjai beszélnek, azok megvalósuljanak. Csak hát az a baj, hogy ugye nap mint nap és folyamatosan mindig azt tapasztaljuk, hogy ezzel mindig problémánk van. Hogy az emberek nem azt teszik, amiről beszélünk. És azt kellene megnézni először, hogy egyáltalán hogyan viszonyulunk ehhez a dologhoz, hogyan viszonyulunk ezekhez a döntéssel kapcsolatos kérdésekhez. És ha megnézzük, akkor a döntés az tulajdonképpen egy olyan dolog, ami abban a pillanatban, amikor megszületett, mindig a jövőre vonatkozik. Ugye megbeszélek valamit, hogy amikor eldöntöttem, utána mit fogok tenni, amikor megállapodok valakivel. Megkötünk egy szerződést, hogy majd a szerződés aláírása után ki mit fog cselekedni. Vagy amikor én döntöttem, és azt mondtam, hogy menj el és csináld meg ezt, akkor a döntés utáni pillanatban kell annak, vagy nekem, vagy bárkinek valamit megtennie. Na most a jövővel kapcsolatban, ugye ezt már ezt mindannyian tudjuk, talán saját magunkon is megtapasztaltuk, hogy az alapvető érzésünk, problémánk, ugye az a félelem a jövővel kapcsolatban, van a szorongás, hogy bizonytalan területre jutok. Tehát amikor nekem a jövővel kapcsolatban valamit ki kell mondani, vagy a jövővel kapcsolatban valamit meg kell érezni, akkor azt soha nem lehet tudni, hogy az hogy fog megvalósulni, hogy az milyen lesz, mit hoz a jövő. Valójában mi is lesz ezzel a dologgal. Ezért mondhatnám úgy is, hogy amikor a döntési helyzetbe kerülök én magam, akkor egy olyan bizonytalan területre lépek, ahol ez a félelem, ez a szorongás mindig jelen van. Még akkor is jelen van, hogyha a jövő számtalan új, jó lehetőséget rejteget, és ezt akár az ember még érzi is. Mégis ez valamilyen fajta bizonytalanságot ad. Tehát vannak, akik a félelmen kívül ezt a kettősséget megélik, hogy félelem és valamilyen szorongás azzal kapcsolatban, hogy egy nagy bizonytalanság a jövő, de ugyanakkor egy nagy kihívás az, hogy ott vannak az új lehetőségek. Ezt meg lehetne csinálni, meg lehetne valósítani valamit. Meg lehetne, le lehetne hozni, ami eddig nem létezett. Na most ez az állapot, amikor én itt bizonytalankodok, és nem tudom, hogy mit csináljak, ezt gyakran krízis állapotnak is nevezik. És ez a szó, hogy krízis, ez szorosan összekapcsolódik a döntésekkel. Már csak azért is, mert hogyha megnézitek, akkor az a szó, hogy krízis, az egy görög szó, és ugye azt jelenti, hogy döntés, vagy ítéletalkotás, tehát attól függően, hogy az ember melyik értelmét veszi. De végül is a krízis helyzetek azok tulajdonképpen nem mások, mint olyan helyzetek, amikor nekem valamivel kapcsolatban el kell dönteni, hogy hogyan fogom azt másképp csinálni, mint ahogy eddig. Tehát nem folytathatom tovább azt, amit eddig csináltam, hanem valamit másképp kell csinálni. És ez magánéletben, meg a vállalkozáson belül pontosan ugyanúgy megjelennek ilyen krízis helyzetek kisebb vagy nagyobb problémák formájában. És akkor semmilyen más dolog nincs, mint az, hogy tudomásul kell vennem, hogy amit eddig csináltam, az a folyamat, azok a tettek, amiket csináltam, azok eddig jók voltak, de mostantól kezdve valamit másképpen kell csinálni, mint ahogy eddig csináltam, mert nem azt az eredményt hozza, amit vártam, vagy megváltozott a környezet. Egy csomó dolog történhet körülöttem, ami miatt azok a tettek, azok a cselekedetek már nem aktuálisak, illetve nem folytathatók. Ugye hát itt most föl lehet sorolni egy csomó minden dolgot, hogy mi az, amiért az embernek az eddigi tettei nem megfelelők, illetve nem hozzák azt az eredményt, amit vár. De hát ugye ebbe általában vagy a környezet, és a környezetnek a megváltozása, ebbe az igények, a piac, a gazdaság, a politika, az égvilágon minden beletartozik, vagy pedig az embernek a belső változása az, ami okozza. Úgyhogy egyszerűen elkezdünk másképp gondolkodni. Tehát például a környezetvédelemmel kapcsolatos gondolkodás, vagy egyáltalán a másik ember ehhez való viszonyulásnak a megváltozása. Egy csomó minden dolog, a belső változás is okozhat például egy vállalkozásnak krízist, mert az emberek egyszer csak elkezdenek úgy gondolkodni, hogy azt a terméket, amit ő eddig termelt, nem veszik meg. vagy a környezetvédők elkezdenek azzal szembefordulni. Azaz, amit eddig csináltak, és ameddig a számukra sikeres volt, ugye az...
Vagy a fejlődési fázis sok közötti.
Vagy a fejlődési fázisok között, pontosan. Igen, tökéletes.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Na most általában, ha krízis helyzetbe kerülünk, akkor mi szokott történni? Többnyire az van, hogy ugye döntést kell hoznunk arról, hogy hogyan csináljuk tovább a dolgokat. Tehát ha visszaemlékeztek erre a hetes vállalat modellre, amiben fölül volt a három szellemi része a vállalkozásnak, ugye a középen az ember, és alul pedig az eszközök, folyamatok és a struktúrák, többnyire az alsó dolgok kérdőjeleződnek meg. Aztán ritkán van az, amikor kiderül, hogy az egész termék, vagy az egész szolgáltatás, amit csináltam, az is abszolút rossz. Tehát mondjuk például egy műtrágy esetében kiderülhet az is, hogy a műtrágya mint ilyen eleve. Nem jó, de azért a cél, hogy valami olyasmit csináljak, hogy azzal lehessen termelni, az attól még nem kérdőjeleződik meg, csak ez a termék erre nem jó. Tehát többnyire a folyamatokat, eszközöket, az erőforrásokat és a struktúrákat szokta egy ilyen krízis helyzet a közösségben megkérdőjelezni. Na most, hát azért azt nyilván nézzétek, hogy ez a mai világ sokkal több krízis helyzetet hoz az ember számára, mint például 100 évvel ezelőtt, vagy akár 1000 évvel ezelőtt. 1000 évvel ezelőtt, vagy az egyiptomi korban talán nem is volt az emberek az életében még egy krízis helyzet sem igazán, mert mindent csinált. Nem voltak olyan alkalmak, hogy neki olyan nagy döntéseket kellett volna hozni az életében, a fáraó minden döntést meghozott helyette, és azt aztán a struktúra rendesen közvetítette felé. De a mai világban magánemberként is, és cégként, cégben dolgozó vállalkozóként is gyakorlatilag minden pillanatban újabb és újabb krízis helyzetekbe kerülünk, ahol a helyzet tőlünk azt várja, hogy döntsünk arról, hogy azt, amit eddig csináltunk, hogyan csináljuk másképp, illetve hogyan változtatjuk meg. Na most ez bizony jelentősen összefügg azzal, amire egyébként a Bence rámutatott ezzel a dologgal. Mert most, ha én valamit eddig csináltam, a sikeres volt és jó volt, akkor amikor az első jele megjelenik a krízisnek, akkor az ember mit mond? Hát, ez olyan jól működött eddig, olyan, úgy szeretem ezt a folyamatot, azt a kollégát, akivel együtt csináltam, meg egyébként is az én ötletem volt, azt is szeretem. Tehát érzelmileg az ember meglehetősen össze van kötve azzal, amit eddig csinált, a régivel, amit egyébként ugye ez a krízis helyzet megkérdőjelez. Most ez az érzelmi összekötöttség azzal, hogy döntenem kell, ez ugye pont szembe van azzal, hogy döntéseket hozzunk. De ezen kívül sajnos még két másik dolog is pontosan ellentétként hat, és pontosan az ellen van, hogy jó döntéseket hozzak, mégpedig az a két előítélet, amivel tele vagyok mindannyian. Két előítélet van, amit mondhatnám úgy is, hogy az iskolában verik belénk az elsőt a neveltetésünkkel együtt, a megszületésünk pillanatától kezdve, mégpedig azt, hogy a probléma, tehát minden probléma, krízis egyenlő katasztrófa. Bár ezt így soha nem mondják, de amikor én hazamegyek egy hármassal, vagy hazaviszek egy intőt, már kiskoromban már az egész család úgy viselkedik, mint összedőlt volna a ház, és valami, nem is tudom, mint hogyha a legnagyobb természeti katasztrófa történt volna. Aztán miután ez nap mint nap megismétlődik, nem is kell sokat beszélni a gyereknek arról, hogy hogyan viszonyuljon a problémákhoz, vagy a nehéz helyzetekhez. Szépen lassan megtanulja a szüleitől, hogy bármilyen probléma, ami van az életben, az mindig egy katasztrófát fog okozni, és ez egy őrült nagy zűrzavar. És ennek az az eredménye, hogy ez 21 évig vagy 24 évig, amíg iskolában jársz, hogy ezt rendesen súlykolják belénk, mert hát csak elég arra gondolni, hogy a tanár mit csinál. Amikor ott a dolgozat, akkor a hibákat nagy piros izékkel aláhúzva, és akkor utána alulra odaírja, hogy rossz, meg gyenge, meg minden. Tehát mindenhol a problémákat emelik ki, és ezért én mindig valamilyen büntetést kapok. Ergo, az ember úgy kezdi utálni a problémákat, hogy az valami. valami jöle. Félek is tőle, és akkor ennek mi lesz az eredménye, hogyha elkezdek dolgozni mondjuk az egyetem után, vagy akár már a gimnázium után, azt, hogy úgy gondolom, hogy minden problémát, ahogy lehet, el kellene kerülni, mindent megteszek annak érdekében, hogy a problémák ne jöjjenek a felszínre, és aztán persze mi lesz, mert a probléma előbb-utóbb egy vállalkozásban a felszínre kerül, hogy amikor már egy csomó ideig sikerült elnyomnom, amikor a felszínre került, akkor meg viszont hát tényleg katasztrófa, mert mint egy ilyen robbanás, vagy egy tűzhányó úgy fog kitörni. Ugye? Tehát mondhatnám úgy is, hogy újra meg újra leigazolódik, hogy tényleg egy katasztrófa ez a probléma az én számomra és a környezetem számára is, mert akkor már a főnököm jogosan kiabál velem, meg jogosan vonják le a prémiumot, meg mindenféle büntetésemet mondhatnám úgy is, hogy teljesen jogosan kapom. Na most a másik nagy előítélet, ami megint ezzel a időben meghozott helyes döntésekkel szemben hat, az az, hogy valamilyen okból kifolyólag, és ez is összefügg ezzel, amit a neveltetésünkkel hozunk magunkba, úgy gondoljuk, hogy a probléma az egy jó vezetői munkával, jó vezetői magatartással az elkerülhető. Tehát ha én jó vezető vagyok, az abból látszik, hogy az én közösségemben, az én gazdasági egységemben nincsenek problémák. Na most ugye, ezt nagyon nehéz megcsinálni. Tehát ilyen jó vezető nincs. Ezért aztán úgy gondolom, hogy ha viszont mégis van, akkor az a jó vezetőnek a feladata, hogy megkeresni a bűnösöket, akkor azokat megbüntetni, és megmondani nekik, hogy többé ilyen elő ne forduljon, mert megint megbüntetlek, és akkor hát ugyanazt megcsináltam, amit velem is megcsinált az apám, ha még egyszer négyessel jössz haza, akkor mit tudom én, ilyen meg olyan büntetésben lett része. Igen, például. És akkor ezzel tulajdonképpen az ember úgy érzi, hogy azt a feladatot, amit ő neki a tulajdonosok akkor adtak, amikor vezetőként kinevezték, ezt tulajdonképpen ő elvégezte, mert a problémát, ha már lett is, akkor azt felfedte, és akkor megbüntette a bűnösöket, akik a problémát okoztak. Most ez a kettő, ez egy őrült hiba, egy óriási előítélet, amit mondhatnám úgyis, hogy tűzzel vassal írtanunk kellene, illetve az embereknek a gondolkodását át kellene alakítanunk, mert azok az emberek, akik így gondolkoznak, azok minden problémát fenyegetésként élnek meg. És a fenyegetés az egy olyan dolog, amiről beszéltünk, hogy a félelem, a fenyegetés az szorongást okoz, bezár, nem tudok kreatív gondolatokat hozni, nem tudok olyan döntést hozni abban a krízis helyzetben, amilyen döntést hoznom kellene, és akkor ahelyett, hogy javulna a helyzet, ahelyett, hogy megoldanám a problémát, mondhatnám úgyis, hogy tovább romlik a dolog. Most ezért igyekezni kellene elterjeszteni abban a közösségben, ahol dolgozunk, a családban is, a munkahelyünkön is, és hogy egyáltalán mindenhol azt a mentalitást, amelyik ezzel az előítélettel szemben a problémát kihívásnak éli meg, vagy lehetőség. Tehát mondhatnám úgyis, hogy kétféle mentalitás van ma az emberben, a krízis helyzetben és a krízis helyzetnek az átélésével kapcsolatban. Az egyik ezekből az előítéletekből fakadóan fenyegetésként éli meg, de hála Istennek vannak olyan emberek, akik a problémában egy krízis helyzetben valamilyen lehetőséget látnak, és ha minden igaz, akkor ugye ez a japán jel pont ezt a kettősséget fejezi ki, hogy így is, meg úgy is meg lehet élni azt, hogy problémás helyzetbe kerültem. És pont azért, miután ez a két mentalitás, ez megjelenik, és a vezetőknek ugye az a feladatuk, hogy döntsenek. Mondhatnám, hogy nem is a feladat, hanem a kötelességük az, hogy döntsenek. Ezért csináltam egy listát arra vonatkozóan, hogy mi történik azokban az emberekben, akik ehhez a mentalitáshoz tartoznak, mi történik a gondolataikban, az érzésükben és az akarati szféráikban, és mi történik ezeknél az embereknél, hogy sosem elmondanám, hogy mi is van.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com.
Tehát ugye, ha azok az emberek, akik fenyegetésnek gondolják, tehát ha fenyegetés a probléma, akkor a gondolati szinten ennél az embernél ugye az következik be, amiről már egy pár szóval beszéltünk, ugye a félelem az beszűkíti a tudatot, és hogyha a tudat beszűkül, akkor beszűkül az idő is, és ez a kettő együtt oda vezet, hogy leegyszerűsödik a számára a probléma. Na most, ha leegyszerűsödik valami, akkor ez az ember azt az összetettséget, ami abban a helyzetben van, ami azzal a problémával kapcsolatos, ugye azt egyszerűen nem látja. Tehát ő csak valami, mint egy ilyen szemellenzős ló, tehát ugye a lovas fogadba befogató, csak és kizárólag azt a kicsi kis dolgot látja, amire a tudata leszűkül. És mondhatnánk úgy is, hogy abból, amit majd itt az érzéseiben ugye föl fogunk kívni, és lehet, hogy már most ideírom, hogy az érzésekben az alap dolog ugye a félelem, pánik. És az, ami az érzéseiben megjelenik, az a gondolataiban azt okozza, hogy mint egy megbabonázva bámulja azt a veszélyzónát. Talán ismerjétek azt a jelenséget, amikor ugye a kígyó bűvöli a majmot, vagy az egeret, ugye? Azzal, hogy ránézel, a másik már csak a veszélyt tudja látni, de már úgy látja, hogy már nem is tud mozdulni. Körülbelül ugyanez játszódik le azokban az emberekben, akik ilyen félelemmel élnek. Most az, hogyha valaki ilyen módon gondolkodik, annak a számára tulajdonképpen minden összefüggés, ami azzal a problémával kapcsolatos. Minden olyan dolog, ami a problémának a közösségen belül és az emberekhez való kapcsolódását jelenteni, az gyakorlatilag egyszerűen nem látszik. Tehát ő kizárólag csak is azt az egy dolgot látja, ami ott előtte van, megbabonázva, és ez az egész gyakorlatilag ebből az érzelmi félából kisugárzó félelem következtében jön létre. Most az érzéseiben ennek az embernek, ugye most lehetne szorongásnak, félelemnek, pániknak, mindenfélének nevezni, ezen kívül van benne egy olyan érzés is, hogy ki kellene menekülni, hogy különösebb változás vagy baj nélkül meg kellene úszni ezt a dolgot. Tehát ő nem csak fél, hanem, hát én most azt írom, hogy megúszni. Tehát van benne egy olyan érzés, hogy jó lenne, hogyha ezt a dolgot megoldanánk, és miután a félelem az benne a probléma valódi okaira vonatkozik, sajnos az az érzés is benne van, de ezt nem tudja megfogalmazni, hogy szükség megoldásokat kellene keresni, nehogy az igazi probléma kiderüljön. Tehát itt még van egy harmadik nagyon fontos dolog, hogy szükség megoldásokat keres, vagy arra lesz fogékony. Tehát minden olyan dolgot, ami lehetővé teszi azt, hogy a valódi problémával ne foglalkozunk, vagy az valójában ne derüljön ki. Na most, az az ember, akiben ugye ilyen érzések vannak, az mit csinál? Az akarati szférájában mi történik? Hát az emberre ugye az a jellemző, hogy mindenkivel vitatkozik. Tehát bárki, aki odajön hozzá, és megpróbál neki segíteni, és azt mondani, hogy ez a valódi probléma, vagy az, vagy ezt csináld, ezt vagy csináld, az azzal vitatkozik, és ellenkezik. Tehát mereven elutasít mindent. Elutasít minden olyan dolgot, ami konkrétan a probléma valódi megoldására vonatkozik, és mi történik? Örömmel fogad minden látszat megoldást. Most ezen kívül még vannak ilyen menekülési útvonalai, amikor már úgy néz ki, hogy már semmilyen látszat megoldás nincs. Amikor már a vitatkozásával és az ellenkezésével mégis egyszer csak kiderül a valódi probléma, és minden ügyeskedés ellenére mégiscsak elkezdenek arról beszélni, hogy mi van, akkor jönnek a menekülési útvonalak, ami a vádaskodás, siránkozás. Vagy mondjuk hazamegy, és ilyen csodavárás, hogy azt mondja, hogy jaj, csak holnap történjen valami, amitől aztán majd ez a dolog másképp fog alakulni. Tehát csupa olyan dolog, amik ezek már ilyen abszolút menekülési útvonalak, ezek az utolsó, amikor már nincs mit csinálni. Na most ezzel szemben az az ember, aki azokat a krízis helyzeteket, vagy azokat a problémás helyzeteket, amelyek nap mint nap hoz az élet, hogy az úgy éli meg, hogy ez egy kihívás, akkor ennek a gondolataiban, vagy a gondolati szférájában mi történik? Ugye hát ennek az embernek a kihívás hatására a tudata az kitágul. Ennek az embernek az lesz a az lesz a fő célja, hogy minél jobban átlássa a helyzetet, minél több információt szerezni. És ez az ember tulajdonképpen gondolataiban, lehet, hogy soha nem hallotta ezt a szót, de nem csinál mást, mint egy jó kis SWOT analízist csinál, és önkéntelenül a veszélyeket, a lehetőségeket, mind a négy mezőt összehasonlítja, míg az másik mit csinál? Az csak azt az egyetlen egyet látja, ugye? A veszélyt. Az csak a negatív oldalát látja. Ez meglátja a lehetőségeket, az egészben rejlő másfajta jövőt is. Tehát mondhatnám úgy is, hogy ez az ember az erősségeit is látja annak a helyzetnek, hát meglátja a kihívást benne azt, ami ebben a dologban rejlik. Na most, ha én így gondolkodom, ugye ahhoz egy természetesen más érzések is tartoznak, mint amit gondoltunk. Most ebben az emberben is van feszültség. De ez a feszültség, ez nem az a fajta feszültség, ami a félelemből adódik, ami a másik embernél van. Ez inkább egy olyan feszültség, mint egy sportolónál, amikor az utolsó lehetőségnél még át kellene ugrani egy lécet. Az a feszültség, amitől több energiád lesz, amitől képes leszel egy teljesítménynek az elvégzésére, ez nem az a megbénító feszültség, ami ott félelemként jelenik a másik emberben meg. Tehát ez az a feszültség, ami cselekvésre ösztönöz, és nem a félelem. Na most, ugye ő érzi azt, hogy itt valamit tenni kellene annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon, és abból valamilyen módon kilépjünk. Ezért ez az ember azt mondja, hogy össze kellene fogni azokkal az emberekkel, akik tudnak tenni ennek a probléma megoldásnak az érdekében. Tehát kapcsolatokat keres az emberekkel.
Ez mennyiben gyakorlati, nem az érzés az?
Hát, hogy összekapcsolódik az emberekkel. Tehát nem utasítja el az embereknek a közeletését, és aztán utána megcsinálja. Tehát azt majd ide is írhatjuk, de ugye ez egy szocializáló lépés benne. Tehát a másik az fél, és mindenkitől elhúzódik. Ő pedig nyitottá válik a többi emberek iránti, sőt, ösztönzi őket arra, hogy mondjanak neki valamit. Mit csinál ez az ember? Azt sejtitek, hogy ez az ember megkeresi azokat, akik érintettek a problémában. Tehát ilyen társakat keres, közösen próbálja velük kidolgozni azokat a lépéseket, amiket meg kell tenni. Tehát szövetségessé teszi ezeket az embereket, motiválja őket abban, hogy ezt a problémát oldjuk meg, és utána kidolgozza a tennivalókat. Erre az emberre nagyon jellemző az akaratában, hogy bátor, kezdeményező. Tehát ez az ember ezt nem zavarja, hogy ez itt egy veszélyhelyzet van, hogy itt probléma van. Ő önbizalommal van tele. Igazán a tetteire a bátorság és a kezdeményezés a jellemző. Most ez a kétféle mentalitás, ez minden döntési helyzetben gyakorlatilag megjelenik. Jelen van az egyik is, jelen van a másik is, mindig attól függően, hogy mi milyenek vagyunk. Aztán ennek köszönhető az is, hogyha megvizsgáljátok, vagy ha alkalmatok van így néha döntési elméleti kérdésekkel foglalkozni, hogy ott a produktív meg az improduktív minőségekkel, vagy viselkedési móddal találkozunk, mert hiszen nyilvánvalóan az, aki problémaként éli meg, veszélyhelyzetként éli meg a döntési helyzetet, az egy improduktív döntési személy lesz, az nem fog tudni döntéseket hozni. Még az, aki kihívásként éli meg, aki ebben a három szférájában ezeket a dolgokat hordozza, az természetesen egy abszolút produktív ember lesz, aki mindig megfelelő és jó döntéseket fog hozni, valószínűleg. És aztán ettől lesz az egyik döntés komoly. Ugye ezeknél az embereknél valószínűleg jó és komoly döntések fognak születni, hát a másiknál pedig többnyire gyenge döntések fognak születni. De ugye most eddig már sokat emlegettem ezt a szót, hogy döntés. Jó lenne megnézni azt, hogy mit is jelent az, hogy döntés. Mit tesz egy ember akkor, amikor dönt? És ebben nekünk nagyon nagy segítségünkre van a Lex Boss nevű általatok talán többetek által is ismert holland barátunknak a munkája, aki egy ítéletalkotás nevű modell dolgozott ki, és ez gyakorlatilag, ez a modell a döntéssel is, mint olyannal foglalkozik.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Az ítélet alkotás modell egyébként a Rudolf Steinernek a Szabadság filozófiája című könyvének a vállalkozók számára történő feldolgozása, mondhatnám így is, mert ha ki ismeri, vagy többet tanulmányozta a Szabadság filozófiáját, az tudja, hogy a könyvnek az középen a fejezeteket két felé lehet osztani, mert a fejezeteknek az egyik fele a világ megismeréséről szól, a fejezeteknek a második fele pedig a döntésekkel kapcsolatos kérdésekről szól. És abban a modellben, amit a Lex ítéletalkotásnak nevezette, ő azt mondta, hogy a világ az ugye három részből áll, a múltból, a jelenből és a jövőből. És a múltban élő ember, vagy a múltban, vagy a múlt felé forduló ember, szél. És ha mindig a jelen pillanatból nézzük ezt a dolgot, a jelen pillanatból a múlt felé néző ember, az a múltnak a megismerésével foglalkozik. És egyébként nem véletlenül a szellemtudományban is, de egyébként egy csomó más helyen is, a múlttal kapcsolatos dolgokat azt megismerési útnak hívják. Egy olyan útnak, amelyen az ember halad, az, hogy mindent, ami a múltban, a jelen pillanat előtti pillanatban történt, azt megismerhesse. Na most ebben a modellben ugye azt a kérdést teszi fel, ugye erre a Szabadság filozófiája című műre alapozva a Lex, hogy mi kell ahhoz, hogy az ember a múltat megismerje. És akkor kiderül, hogy két dolgot kell nekünk összekapcsolni ahhoz, hogy a múltat megismerjük. Egyszer azt, hogy felismerjük a világban, a múltban rejtőző tényeket. Ugye gyakorlatilag a múlt az csak tényekből áll. Olyan dolgokból, amik megtörténtek, megvalósultak, körülvesznek minket. Tehát végül is a minden, ami a világban van még, ez az épület is, ez a múlthoz tartozó tény, és az csak a mi extrapolációnk, hogy úgy gondoljuk, hogy minden további pillanatban is ez az épület pontosan ugyanígy fog kinézni, ahogy gondoljuk, de ez soha nem biztos. Mi mindig csak azzal tudunk foglalkozni, ami előtte volt. És ahhoz, hogy a tényeket megismerjük, egyáltalán beszélni tudjunk róla, ahhoz még egy dologra szükség van, ami a múltnak az eleme, mégpedig fogalmakra, amivel ezt a tényt össze kell kötnünk. És tulajdonképpen a modell azt mondja, hogy amikor az ember egy dologról, egy tényről véleményt mond, vagy ítéletet mond, akkor nem csinál más, mint hogy a tényhez egy fogalmat kapcsol. Tehát azt mondom, hogy ez egy toll. És hogy valamilyen toll. És akkor ezzel kimondhatóvá, mondhatnám, az ember számára megismerhetővé válik a világ, mert ha ilyet nem tudok rá mondani, akkor ez nem tudom, hogy mi. Na most azért rajzol ő itt egy lemniszkátát, egy ilyen végtelen jelet e közé, a két közötti dolog közé, mert azt mondja, hogy ez egy folyamatosan és mindig zajló folyamat, mert amikor az ember először ránéz valamire, akkor azt mondja, hogy egy filctól, aztán egy kicsit jobban nézi, akkor azt mondja, hogy igen, egy olyan filctól, mert flipchartra kell írni, aztán, hogy flipchartra írok tól, de fekete színű, és akkor így még sokáig lehet fokozni azt, hogy én ezzel a külvilágban található ténnyel egy pontosan azt leíró fogalmat kötök össze. Minden esetre ennek a kettőségnek van egy érdekessége, és tulajdonképpen ez ennek az egésznek a lényege, hogyha nem tudom mennyire érzitek, a tények azok a külvilágban található dolgok, míg a fogalmak azok hol vannak? Hát a szellemvilág, vagy fejünkben, a gondolatainkban. Tehát amikor én valamiről valamit kimondok, egy ítéletet adnok, akkor a tények, akkor egy külső-belső kommunikáció indul el. Az ember belső világában élő fogalmakat, egy szellemi dolgot összekötök valamivel, ami a külső világban, mint fizikai tény van jelen. És ez olyan, hogy a külvilág az emberen keresztül állandóan kommunikál a szellemivel. Tehát a szellemi és az anyagi közötti kommunikáció, ez a felismerés. Én egy fogalmat ragasztok ehhez a dologhoz. És amíg most ebben nagyon bele lehetne menni, itt nem is ez a mai témánk, hogy honnan jönnek ezek a fogalmak, mi ez a felismerés, és minden ez egy nagyon bonyolult dolog, illetve egy nagyon izgalmas téma, de nem akarom ezzel a dolgot tovább bonyolítani. Minden esetre tény, hogyha elmegyünk a jövőbe, akkor a jövővel kapcsolatban is két dolog van. Az egyik dolog az, amit céloknak nevezünk. Ugye ezt mindenki tudja, hogy a jövő az többnyire célokból áll, valamit szeretnék elérni. Ide akarok jutni, ennyi nyereséget akarok, ennyi árbevételt akarok. Célokat tűzünk ki magunk elé a jövővel kapcsolatban, de, és csak azok az emberek szoktak célokat kitűzni maguk elé, akik vállalkozó emberek. Mert ők nem elégednek meg azzal, hogy a jövő olyan legyen, amilyen esik úgy puffan, hanem ők szeretnék a jövőjüket tudatosan alakítani, és egy olyan célt elérni, amit ők helyesnek, fontosnak és jónak tartanak. De ahhoz, hogy ezeket a célokat elérjük, ahhoz bizony szükség van egy másik dologra is, és ez a másik dolog az, amit úgy nevezünk, hogy eszközök. Azok az eszközök, amelyek szükségesek ahhoz, hogy én egy célt elérhessek. Na most eszköz alatt persze itt mindent értünk. Eszköz ebből a szempontból lehet egy ember is, mert hogy nekem kettővel több munkatárs kell, vagy egy nyelvtudás, vagy egy diploma, de egy szerszám is. Tehát minden olyan dolog, ami alkalmas arra, hogy a célok eléréséhez minket elvezessen. És mi az, amikor én ezt a két dolgot összekötöm? Ez a döntés. Ezt nevezzük döntésnek, illetve azt az utat, amelyiken az ember a jövő felé halad, amivel a jövővel kapcsolatos dolgokat megismeri, ezt hívják döntési útnak. És maga a döntés az ebből a két dologból áll, abból, hogy én célokhoz eszközöket kapcsolok. Most azt a kettősséget, amit az előbb itt a múlttal kapcsolatos oldalon mondtam, ugye azt talán itt is érzitek, hiszen a cél az egy abszolút szellemi dolog, az nem létezik, ugye? A cél az egy gondolat, tehát az majd az én 2006-os árbevételem az 2006. december 31-én lesz tény, valóság, addig nem más, mint egy fikció, egy gondolat, egy idea. De azok az eszközök, amelyeket felhasználok ahhoz, hogy a 2006-os árbevételemet elérjem, azok bizony kemény materiális dolgok. És amikor én döntök arról, hogy ezekkel az eszközökkel ezt a célt fogom elérni, akkor megint ugyanezt a külső-belső kapcsolatot hozom létre, hogy valamit, ami szellemi, ami bennem valami egy gondolat, összekötöm valamivel, ami a külvilágban van, és azt mondom rá, hogy ezzel az eszközzel ezt a célt el lehet érni. Tehát érdekes módon mind a múlt megismerése, mind a jövővel kapcsolatos döntések tulajdonképpen az emberben egy ilyen külső-belső összekapcsolódást, egy ilyen külső-belső kommunikációt hoznak létre, amikor a szellemit összekapcsolom az anyagival. Na most, ez az egész dolog egyébként ebben az irányban is összefügg egymással. Lehet egy ilyen lemniszkátát is rajzolni. Egy olyan lemniszkátát, ami ezt a négy dolgot összeköti egymással. Mert ugyanis azt talán érzitek, hogy hiába akarok én a jövővel kapcsolatban egy jó döntést hozni, ha azokat nem a jelennek a tényeire alapozom, vagy a múltnak a tényeire alapozom. Ugye? Tehát ezt vállalkozóként mindenki tudja, hogy ha a bázis nem veszem figyelembe, ha csak számban nem, de ha nem veszem figyelembe a munkatársaink képzettségét, a piaci helyzetet, és mindazokat a dolgokat, amik vannak, mennyi eszközöm van, milyen gépeim vannak, mit tudunk, ha az összes tény, ami a vállalkozásban van, nem veszem figyelembe, akkor soha nem fog tudni a jövővel kapcsolatban egy jó döntést hozni. Azaz, hiába vagyok én ezen az oldalon, és próbálok egy döntést hozni, nekem folyamatosan át kell jönni erre az oldalra, és meg kell néznem, hogy a tények és az ahhoz tartozó fogalmak, amik például jelen esetben lehetnek a törvények is, hogy azok mit engednek meg nekem a jövőben. És aztán amikor haladok előre az úton a jövővel kapcsolatban, akkor is újra meg újra vissza kell jönni, hetente, havonta, negyedévente, ki mikor, hogy megnézzem, hogy a jövő megvalósulásának a tényei azok milyenek.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com
mondhatnám is, hogy a tudatosságra nevel ez a világ minket. Mondja meg.
Akármilyen tudatos és messzire látó ember is valaki, nehezen hiszem, hogy van olyan, akinek azért nem mozog a célja. Újabb életszakaszokban máshová helyezi, mást ismer fel.
Hát a célod az ugyanaz, mert az a születésed előtt meghatároztad, csak egyre jobban felismered, talán inkább úgy mondanám.
Hát mindig újabb olvasatai, újabb
egyre jobban
megvalósítási területei.
Ez egy önmagában visszatérős pillanat van, csak ha jól csinálod, akkor a következő körbe
közelítesz hozzá.
Picit mindig magasabb szintre jutsz magadhoz képest.
Vannak emberek, hogy már gyerekkorukban tudják, hogy én ezt akarom csinálni, én valamilyen módon szolgálni akarom az embereket, és orvos leszek, és én gyógyítom, és nincs semmi, ami le tudja téríteni erről az útról. Ugye? Vannak, akiket aztán ide lök a sors, oda lök, és aztán valahogy vagy eljutnak ide, vagy aztán sajnos nem sikerül.
De akkor ez egy tudatossági állapot.
Hát aki ilyen, az igen. És hát ez mindenképp hozzá kéne válni, tehát ez a világ, ez pont erre próbál minket rávenni. Na most a lényeg az, hogy ugye a vállalkozások szempontjából, ahogy beszéltünk róla, ez az oldal ugye egy létfontosságú. Jó döntéseket tudjak hozni. Önmagában az, hogy célokat, eszközökkel kötök össze, ez így még nem biztos, hogy segít abban, hogy jó döntést hozzak. Ezért a Lex és néhány kollégája ezt a dinamikus ítéletalkotásnak nevezett modellt egyébként hát nem kiegészítették, hanem ennek az alapján létrehoztak egy másik modellt, amire most ide kellene megint egy díszintes nagy lemniszkátát rajzolnom, hogy egyáltalán jól fel tudjuk mondani. Kicsit mencsáraim. Na mindegy, szóval ha tudtok egy jó lemniszkátát rajzolni, akkor rajzoljatok egyet, mert végül is egy ugyanilyen lemniszkáta mentén haladva 10 lépésben határozták meg azt, hogy mi is a döntési folyamat. Tehát amikor egy ember az életében egy döntést hoz. És akkor ez ugyanúgy ez a múlt, jelen, jövő. És akkor azt mondják, hogy a jelen pillanatban állunk, és akkor ez az egész a jelen. Ez vagyok én, aki a döntéshozó vagyok. És akkor a döntéshozóból kiindulva, ugye amikor egy döntést kell hoznom, akkor nekem egy problémám van. Ugye ezt az előbb már megbeszéltük, egy krízis helyzetben vagyok. És ahhoz, hogy jó döntést hozzak, először elindulok ezen a jelenből kiindulva a múlt felé, és ezen az úton haladva először azt nézem meg, hogy hogyan is alakult ki az a krízis helyzet, ami miatt én nekem most itt döntést kell hoznom. Utána visszatérek, és szembesülök azzal, amit feltártam, és utána, amikor szembesültem azzal, hogy feltártam, és eldöntöttem, hogy igen, ez így nekem megfelel, és akarok ezen változtatni, akkor indulok el a jövő felé, és azokban a lépésekben, amiket most majd megbeszélünk, azokban a lépésekben születik meg végül is a döntés, és utána megint visszatérek saját magamhoz, és mintegy azt mondom, hogy melyik ez a döntés, jó volt vagy nem, vagy ha nem volt jó, akkor kezdődik az egész folyamat előről. Most ennek az egész hármasságnak a fő szakaszait, azt három része mondjuk. Ugye, ahogy elmondtam, a múlttal kapcsolatos rész az a helyzetelemzés, a jelennel kapcsolatos döntés, vagy a jelennel kapcsolatos rész az ítéletalkotás, és maga a jövő az a döntés. De most ez a modell, ez azért jó, mert hihetetlenül sok döntési modell létezik, de ez rendkívül praktikus, tehát ez kifejezetten csak is arra a célra szolgál, hogy vállalkozóknak, vagy sokat döntő emberek számára adjon valamilyen útmutatást, és nem ilyen elméleti vitákra, tehát nem akadémiai vitákra készült, hanem arra, hogy hogyan tudok én segíteni egy vezetőt, vagy egy vállalkozót abban, hogy ő az életével, vagy a problémáival kapcsolatban valamilyen döntést hozzon. Nézzük meg azt a 9 lépést, ami ugye itt van az első, ez az egyes. Az első dolog az maga az induló kérdés. Ugye ez úgy történik, hogy az ember szembesül egyszer csak valamilyen krízis helyzettel, ugye most én itt vagyok valahol a jelen pillanatban, és ide jutok. És a krízis helyzet az általában mindig valamilyen kérdés formájában jelenik meg bennem. És Amikor kérdéseket teszek fel, akkor egy nagyon fontos dolgot kell előtte nekünk tisztáznunk. Ugye? Amikor elindulok ezen az úton, akkor azért indulok el az úton, hogy feltárjam azokat a tényeket, azokat, amelyek a probléma, a kérdés felmerülésével kapcsolatban a világban megjelentek. Na most, azt azért tudnunk kellene, hogy a minket körülvevő világban valójában ugye ezek a tények, ezek önmagukban nem lehetnek problémák. Tehát, hogyha nem tudom, hogy lehetne ezt egy igazán jó példával érzékeltetni, de egy tény, ami a világban van, az a világ számára nem jelent problémát. Az úgy van. Az, hogy most, amikor reggel fölkelünk, és esik a hó, és a feleségem, amikor Zsuzsi ránéz, és azt mondja, jaj, a fenegye, meg esik a hó, az csak azért probléma az ő számára, mert ő így viszonyul a hóeséshez, mert ő nem szeret a hóban például vezetni. Egy vállalat vezető számára az, hogy most X forint lett a forgalom, az egy száraz szám, az a világban semmi problémát nem jelent. Az csak és kizárólag annak a vezetőnek a számára jelent problémát, aki úgy gondolta, vagy az egész bónusz attól függ, hogy ez a szám ennyi lesz, vagy nagyobb. Hát nem mindegy, de a te számodra, a világ számára teljesen mindegy. Tehát most itt az egész világot értem, és minden egyes dolog az önmagában van, se nem jó, se nem rossz. Azaz, a problémák csak attól lesznek problémák, hogy az emberek elkezdenek ezekhez a tényekhez viszonyulni. Mi következik ebből? Hogy problémája csak az embernek van. A világban semmilyen probléma valójában nem létezik, csak és kizárólag az embernek lehet problémája. És ez a döntéshozatalnak az egyes számú alapszabálya. Hogy meg kell értenünk, hogy amikor problémákkal foglalkozunk, akkor az embereknek a problémáival foglalkozunk, így vagy az én problémámmal, vagy a Daniéval, vagy a tieddel, mindig valamilyen embernek a problémájával foglalkozunk, és ez a gondolkodás vezet el oda, hogy nem csak a folyamatnak van tulajdonosa, ugye ez a szokásos, ez a process owner. Tehát nem csak egy folyamatnak lehet tulajdonosa egy feladatnak, hanem a problémának is van tulajdonosa. És ezt nekünk fel kell ismernünk. Fel kell ismernünk, hogy a kérdés megszületésekor az a kérdés, az melyik emberhez kapcsolódik. És egy nagyon egyszerű példával ezt azt hiszem elég jól lehet érzékeltetni. Hogy mit is jelent az, hogy probléma tulajdonos. Ugye elmegy egy beteg az orvoshoz, és azt mondja, hogy doktor úr, bajom van a májammal, vagy beteg a májam, vagy baja van a májamnak. És akkor az orvos ránéz, és azt mondja, hogy azt hiszem, hogy a májának van baja önnel. Ugye ez mit jelent? Az a szokásos dolog, hogy itt van a probléma, ide kiteszem az asztalra, visszaülünk, és akkor beszéljük meg a problémát. Ugye embernek ehhez nincs köze. Én is ugye azt mondom, hogy elmegyek az orvos, és azt mondom, hogy baja van a májamnak, nekem semmi közöm nincs a májamhoz, mert miattam beteg. Csak ha az orvos rendesen néz, akkor azt mondhatja, hogy hát lehet, hogy ha kicsit kevesebbet innál, akkor nem lenne baja a májadnak. És itt mindjárt meg is mutatkozik a probléma megoldásának a két útja. Az egyik út az, hogy azt mondja az orvos, ja hát tényleg a májának baja van, fölőrök neki ennyi gyógyszert, aztán szedje. És érdekes módon nem fog meggyógyulni. Miért? Mert a májának nem az a baja, hogy nem szedi azt a gyógyszert, hanem az, hogy az ember iszik. Ugye? Tehát az orvosnak akkor sikerül csak meggyógyítani a beteget, ha meg tudja szüntetni azokat a problémákat, amik az emberben annak a májnak a megbetegedését okozták. Azaz, ha én vezetőként valahol valamilyen problémát látok, akkor először meg kell keresnem a problémának a tulajdonosát, és ha megtaláltam a probléma tulajdonosát, akkor azt is meg kell nézni, hogy a probléma tulajdonosa miért okozza ezt a problémát. Nem tudom, hogy érzitek-e. Nem az a értekezlet a témája, hogy miért lett 11 forinttal kevesebb a heti jövedelem, vagy a bevétel, vagy az árés, vagy bármi. Mert akkor megint egy számról beszélünk, és szám önmagában, semmilyen tény önmagában nem létezik, az mindig valakihez kötődik. És minden probléma mindig mögötte emberek állnak. És pont azért, Már az első lépésnél elrontjuk az egész döntéshozatalunkat, mert nem keressük meg a mögött álló embert.
Ami elhangzott, csak része az egésznek. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennünk önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió, egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com
Tehát a döntéshozásnak az első számú nagy csapdája az az, hogy elfelejtjük a tények mögött megkeresni azt az embert, aki annak a kérdésnek, vagy problémának, vagy ténynek a tulajdonosa, és úgy gondoljuk, hogy a ténnel szabadon önmagában így az asztalra kitéve lehet foglalkozni, azaz annak az egyszerű orvosnak az esetében vagyunk, aki úgy gondoljuk, hogy most fölírok ennek az embernek valamilyen gyógyszert a májára, akkor meg fog gyógyulni. És csodálkozva látja, hogy egy hónap múlva nem jön, mert meghalt.
Ugye? De bocs, én ezt nem tartom egy realista kiindulásnak, amit mondasz. Tehát, hogyha én nem tudok elképzelni olyan vezetőt, vagy vállalatvezetőt, aki, hogyha bármilyen mutató így vagy úgy mondjuk romlik, akkor egyszerűen előveszi és azt mondja, hogy jó, de hát nem jó a mutató, ja, cseréljük ki a mutatót. Hát nem, hát akkor biztos, hogy mögé megyek. Mögé megy az ember, hát nincs más lehetőség, hát ő emberekkel dolgozik, az a vezető, és megnézem azt, hogy a, mit tudom én, a behajtott kintlevőség,
Te ilyen vezetőként?
Hát én még nem láttam más, de nem látok más lehetőséget, mint hogy egy konkrét ügy esetében, én hiába mondom azt, hogy a mit tudom, a kintlevőségi mutatónk az így meg így romlott. És köszönjük, hogy ennye-benye mutató. Hát nem, hát akkor az az ember, aki ezzel foglalkozik, vagy az egész folyamat, ahogy mi ezt kezeljük, ahogy adminisztrálod, ahogy nem tudom mi, ott el kell kezdeni keresni, hogy tudok ezen a dolgon javítani. Ami meg ember...
Akkor talán szerencsés gondolkodás vagy. Mert például tegnap jöttem egy... Hát tegnap voltam egy IT ülésen, egy cégnél, akivel dolgozom, és ott az IT-nek az elnöke, ugye, aki egyébként a cégnek a vezetője, az pont például egy decemberi forgalmi adattal foglalkozott, és semmi más nem volt a kérdés, mint az, hogy magyarázatot kérek arra, hogy miért lett a forgalom ennyi. Az egyik ember, aki ott dolgozik a kereskedelemnek, az ember, aki az IT-ben tag, az elmagyarázta, utána azt mondta, hogy jó, ez többé ne forduljon elő, és ezzel az ügy le volt zárva. Senki nem kérdezett semmit. Miért? Az emberek mit csináltak? Mi volt mögötte? Egyáltalán kihez tartozik ez valójában? Tehát ezért nem vagyok én ebben olyan biztos, hogy az emberek ezek így gondolkodnak.
De javítsatok, mert nem tartom.
Azért, mert te most előveszed a kereskedelmi vezetődet, és azt mondod, hogy miért lett ez a szám ennyi, az nem ugyanaz azzal, hogy pontosan tudod, hogy melyik emberek azok, akik ennek a problémának a tulajdonos.
Na de ha azt kérdezem tőle, hogy miért, és elkezdődik egy beszélgetés erről a dologról, akkor ki fog derülni, hogy a stábban ez meg ez van, a szervezetben ez meg ez van, a pénzügy meg a sales meg
az nem tudom. Nem biztos, hogy ő irányba egy szervezetődik, hogy mondjuk egy ilyen makro példa arra, hogy az állam, hogy a nemzetgazdaságban állandóan az inflációról beszélnek, és inflációs cél van, és az inflációs jól fogja föl, meg lehallott az infláció, úgyhogy ez egy hőmérő. És ugye én is gyerekkoromban megtanultam, hogy fölpöszkölni a hőmérőt, ha nem akartam iskolába menni, amikor mégiscsak akartam edzésre menni. És lehet, hogy ez jó, persze, aztán a gazdasági vezetők között ők, hogy az infláció az csak egy hőmérő, de a gazdasági folyamatokat kell úgy alakítani, hogy végül nem mutasson lázat, vagy nagyobb lázat, vagy kisebb lázat mutasson, de a tapasztalat azt mutatja, hogy azért az nem nagyon így. Hanem igazából tényleg ilyen hőmérőpöszkelés, megverázás folyik.
Tehát, hogy megállnak a...
A tapasztalat az, hogy általában megállunk ott, hogy azt mondjuk, hogy nem lehet, nem szabad tovább beszekedni, nem itt látsz egy tényt, egy problémát, mint két kolléga összevész egymással. Mit csinál az ember? Beírja őket, és azt mondja, hogy gyerekek, itt nem lehet beszekedni, vagy kirúgod mind a kettőt, ugye? Ami egyébként számtalan nagy multinál, a GE-től kezdve bárhol van, ahol hangos szó van két ember között, nem kérdezik, hogy ki miért kiabált, kirúgták. Hát ezzel nincsenek megoldva a problémák. Ja, mert mi történik? Akkor az emberek nem kiabálnak egymással, de attól még utálják egymást. És tehát egyszerűen az az általános tapasztalat érdekes módon, hogy a vezetők, amikor problémával, nem csak a vezető, még egy egyszerű családban is, amikor egy problémával találkozol, nehezen kötöd össze azzal a valódi tulajdonosával, aki az. Mert ha én bemutatok egy problémát, mert én vagyok egy területnek a vezetője, nem biztos, hogy miattam van. Lehet, hogy egy kollégám az. És akkor azt kellene odaírni, de ezt meg kéne keresni.
Onnantól kezdve elmutatsz egy problémára, onnantól kezdve te felelősséget válasz azért. Tehát onnantól kezdve te bevonódsz ebbe a dologba, és onnantól kezdve te saját cselekedeteiden is adott esetben változtatni kell. Tehát kiszolgáltatod magad egy olyan szituációnak, ahol az eredeti elképzelésedet önmagadról és a helyzetről adott esetben fel kell vizsgálnod. És ez pontosan ez a felé bizonytalanság feladató dolog, ahol az ember hülyén érzi magát, és azt mondja, hogy hát inkább én távol tartom magamát a dologtól, ez biztos, hogy másnak.
Igen, fontos. Na most nagyon fontos az, hogy én direkt azt írtam fel, hogy egy induló kérdés. Tehát, hogy a problémát át kell alakítani kérdéssé. Tehát például az a napirendi pont, hogy a magyarázat a 2005. decemberi forgalom alakulására, az nem jó napirendi pont. Annak úgy kell lenni, miért lett a 2005. decemberi forgalom kevesebb. És annak az embernek kellene elmondani, aki miatt ez van. Miért fontos ez? Azért, mert ha kérdését tudjuk alakítani ezt a dolgot, az egyfajta nyitottságot kölcsönöz ennek a dolognak. Egy kérdésre az emberek mindig másképp viszonyulnak, mint egy kijelentésre. A kijelentés az mindig egy kicsit ilyen terügy, beleverek valamibe valamit. Kérdést teszek föl, akkor az emberek hajlamosak arra, hogy elkezdenek gondolkodni a válaszon. Tehát egy kicsit inspirális, és ugyanakkor a kérdés az segít elszakadni attól a dologtól, ami ott van, és talán egy ilyen ismeret elméleti problémává alakítja át magát azt a krízis helyzetet, amelyikben vagyok. Na most, amikor képes voltam a kérdést megfogalmazni, akkor következik a második lépése a döntési folyamatnak, mégpedig az, hogy a tényeket meg el kell tárni. Tehát a tények feltárása. Tehát innen most haladunk tovább, és itt vagyunk. Az a feladatunk, hogy miután tudjuk a kérdést, most ehhez a kérdéshez tartozó tényeket kellene megkeresnünk a világban. És egy nagyon fontos dolog az, hogy ugye erről beszéltünk, hogy a tényeknek a megismerése az a megismerési úton haladva a megfelelő tényhez a megfelelő fogalmat kötjük. Már eleve a tényeknek a megismerésében ugyanis nagyon nagy problémát okozhat az, ha valaki mást mond ugyanarról a dologról. Ha más fogalmat kötök ugyanahoz a tényhez. Tehát amikor a tényekről beszélek, akkor erről a kettőről beszélünk, és ez abban az esetben, ha ilyen azonos szóhasználat van egy cégen belül, akkor ez nem okoz problémát, de a külsősök is vannak ott, vagy találkozók, vagy bárki más dolgozik, akkor nem csak a tényekhez, hanem tényekhez használt fogalmakat is meg kell keresni. Mindent, ami objektív módon megtalálható. De van egy nagyon fontos dolog a tényeknek a területén, mégpedig az, hogy nem csak objektív fizikai tények léteznek, hanem léteznek szubjektív tények is. Tehát szubjektív ténynek nevezem azt, hogy valaki rosszkedvű volt, ideges, kiabált, ingerült, vagy minden olyan dolog, ami abban az időben, vagy azzal a problémával kapcsolatban egy adott emberben, mint érzés jelen volt. De tehát az objektív dolgokat nyilván nyugodtan le lehet írni. Az objektív tények azok vannak, le tudod írni számok mindenféle mértékegységek formájában. Színeket, hol, ki, hányan voltak, mit csináltak, miről beszéltek, és utána jön a tényeknek a másik szintje, a szubjektív tényeknek a meghatározása, és ez is létezik. Még akkor is, ha nem tudom mértékegységekkel leírni, azt nem tudom leírni, hogy ki volt mérgesebb, meg ki kiabált hangosabban, meg ilyenek, mert ez már nagyon relatív, de akkor is jelen van. Ugye? Tehát mondhatnám úgy is, hogy két dolgot kell nekünk a tények meghatározásánál figyelembe venni, hogy a szubjektív és az objektív tényeket megcsináljuk, és akkor ha ez sikerült, akkor itt kialakul bennünk egy kép arról a problémáról, vagy arról a problémás helyzetről, ami miatt egyáltalán ezt a folyamatot elindítottuk. És akkor van előttem egy nagyon jó kis kép. Na most, ha megvan a kép, akkor többnyire az szokott történni, hogy a kép kialakítása után egyből fogom magam egy nagyon fontos lépést kihagyok, és elmegyek ide a negyedik lépésbe, amit úgy hívnak, hogy diagnózis.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Azaz, a képről közvetlenül megmondom, hogy mit akar ez a dolog jelenteni, és kihagyok egy harmadik lépést, ami viszont a háttér, a valódi okoknak a feltárása. Na most mi van akkor, hogyha én innen fogom magam, és ide már közvetlenül ide megyek? Akkor az történik, hogy egy nagyon jelentős dolgot kihagyok, nem fogom elkezdeni vizsgálni azt, hogy miért lett ez a kép olyan, amilyennek én látom. Mi az oka annak, hogy egy ilyen kép van az életemben, a közösségemben, a családomban? Mi okozza ezt a képet? És ugye mondhatnám úgy is, hogy azt a fontos kérdést, hogy miért lett ilyen, ha kihagyom, akkor ennek mi lenne az eredménye? Az, hogy a dolog újra meg ismétlődik. Azaz ezen az úton haladó döntés, az az úgynevezett tűzoltásos vezetői módszer, ugyanis a felszínen maradva újra meg újra ugyanaz a probléma meg fog jelenni, és már megőrülök tőle, hogy már 55-ször hozok már döntést ezzel az üggyel kapcsolatban, hogy képesek ezek 56-tól is ugyanazzal a problémával oda jönni hozzám. Azaz, mit csinálok? Hát egyszerűen azt csinálom, ami ugye ilyen, ez a jéghegy módszer, hogy van egy ilyen jó kis jéghegyem, és csak a vízből kilátszó résszel foglalkozom, és úgy gondolom, hogy az itt található tények, amiből sokszor csak az objektíveket szoktam föltárni, és már azoknak is egy részével nem foglalkozom, mert itt vannak a szubjektívek, és ezt teljesen elfelejtem, és a maradék 90%-ot is. Mert itt van a lényeg. Ugyanis itt mutatkozik meg, hogy miért lett az a helyzet olyan, amilyen. Na most, ha én azzal nem foglalkozom, hogy miért lett az a dolog olyan, akkor nyilvánvalóan újra meg újra olyan lesz. Azaz, a döntéshozatalnak mondhatnám úgyis a második legnagyobb csapdája, illetve a második legnagyobb akadálya azon túl, hogy elfelejtem, hogy minden probléma egy emberhez kapcsolódik, az, hogy nem foglalkozom a mélyel, a mélyben rejlő okokkal. Nem foglalkozom azzal, hogy miért lett ilyen. És ha ezzel nem foglalkozom, akkor mondhatnám úgy is, hogy soha nem fogom tudni a problémát megnyugtatóan megoldani. Mit kell ilyen kérdéseket feltenni? Mindent meg kell nézni, ami tipikus, ami furcsa. Mit fejez ki ez az egész dolog? Mit is akar mondani a számomra? Mit akar jelenteni? Milyen minőséget hordoz? Tehát minden olyan dologgal foglalkozni kell, ami láthatóvá teszi a dolgoknak a gyökerét, a mélyben rejtőző dolgokat. Na most hogy lehet ide eljutni? Ugye egy nagyon fontos dolog az, hogy csak akkor lehet eljutni ide, ha azt, ami nagyon sok helyen szokás, amit nagyon sokan csinálnak, hogy magyarázkodunk, hajtogatjuk állandóan az előítéleteinket, mindig mondjuk mi mindent jobban tudunk, hogyha ezt egy kicsit félretesszük. Tehát ha képessé válunk egy közösségben, legyen az értekezlet bármi. Ezen az örökké mindent mindig megmagyarázunk, és mindig azért, hogy jaj, csak nekem valami bajom ne legyen, ugye, hogy elkerüljem a nagyobb problémákat. Hogy mindig mindent elhárítani magamtól, egy pillanatra nyitottál állni, és ilyen hát mondjuk brainstorming formában, ilyen gondolatokat bedobni arról, hogy miért is lett ez a kép ilyen, mit gondolsz, és akkor az ember csak úgy mond, mert ezek inkább belülről jönnek, tehát ezek nem olyan dolgok, amik nagyon egyértelműen és jól láthatóak, és mindig ott van a szemünk előtt, bár, ugye ez nagyon érdekes, a múltkor fölhívott az egyik barátom, aki teljesen kétségbe volt esve, hogy meg fog válni egy munkatársától, mert el fogja küldeni, mert mit, már hány éve dolgoztak együtt. És akkor az az érdekes, hogy ezzel a fiúval neki mindig problémái voltak. Egy év után kezdődtek a problémák, hogy 9 évben ő mindig így hozta a döntést ezzel a fiúval kapcsolatban, mindig kikerült azt a kérdést, hogy őszintén végig gondolja, hogy miért van ezzel az emberrel ez a probléma. És most akkor mondom neki, hogy de, hát most nézd, most már úgy tűnik, nem tudtad kikerülni azt. Nem tudtad, hogy ez így van. Azt mondta, de igen, tudom. És akkor egyszer csak rájött arra, hogy ez a dolog, ez ennek ellenére, amit van benne volt, ő pontosan tudta, hogy az az ember milyen, hogy az egész problémát mi okozza, csak egyszerűen nem akarta lefoglalkozni. De amikor erre ráébred az ember, hogy te jó ég, hát ezt én ezt tudtam, akkor ez egy kicsit megrázkódtatás lehet a számára, meg ráadásul ugye most ez jelen esetben egy emberről kellett dönteni, még ki is el sokat tudni. Sokszor ez a felismerés, hogy miért lett ez az ilyen, ez két okból rossz, egyrészt azért, mert hát ezt tudtam is, ezt elő is lehet, hogy meg kellett volna csinálnom, tehát mondhatnám is, hogy nem csak a másikkal kapcsolatban születik benned felismerés, hanem saját magaddal kapcsolatban is. A felnegyemek, ezt elő kellett volna csinálni. Tehát időt kell rá szánni egy kicsit, foglalkozni kell azzal, hogy miért ilyen az az ember, amit képet látok róla. Ugye? És ha ez megvan, akkor van csak egy igazi kép. Tehát ez a kép csak egy ilyen kis felszíni kép. Ez viszont egy mély háromdimenziós kép arról az eseményről, ami van. Na és akkor föl lehet állítani a diagnózist. Ezek után már...
Ismerősebb példájában, hogyha ő nem ebbe a tűzoltásba lett volna a tűzoltókörbe 9 évig,
igen,
akkor annak az eredménye...
Az azt mondja, hogy a második évben elküldi ezt az
emberet.
Igen, vagy...
Vagy rájön...
Átteszi egy másik helyre, elküldi egy képzésre, tréningre,
mit tudom. Ki esetleg az, hogy mit taníthatott volna meg neki, tehát hogy esetleg adott esetben ez az állandó visszatérő probléma, arra is alkalmas, hogy az embernek a saját megoldatlan ügyeire is rá tud mutatni.
Tehát egy csomó mindent megtanít neki. Most már ugye ez annyira elmérgesedett ez a dolog, hogy most már csak elküldeni tudta, de lehet, hogy a második évben elküldte volna egy tanfolyamra, vagy egy tréningre, vagy leült volna vele beszélgetni. Mondhatnám úgy is, hogy ez a dolog, ez olyan, mint amikor az orvos azt mondja, hogy lázas a beteg, akkor azt mondja, mi a betegsége? Hát az, hogy lázas vagy, adok lázcsillapítót, és akkor meggyógyulsz. Tehát itt a tünetet tekinted a diagnózisnak, itt pedig a betegséget. Tehát itt a betegséget gyógyítom, itt pedig a tünetet. Na most érkeztünk el ugye a diagnózishoz, és ez a legfontosabb dolog. Én érdekes módon a diagnózisról egészen más gondoltam, mint amit az valójában jelent. Mert én a diagnózisról azt hittem, hogy megállapítani, hogy mi az oka. Aztán közben kiderült, hogy a diagnózis ugyanúgy, mint a krízis, ugye, az jelent valamit, és azt jelenti, hogy nevet adni neki. Azaz megnevezni. És ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ebben a lépésben megnevezem azt, hogy miért van a probléma. Tehát átlátom az egész dolgot, és azzal, hogy átláttam ezt a dolgot, azzal meg is értettem. Itt még csak egy képet látok a dologról, amit hát elfogadhatok vagy nem, de itt az átlátás az azt jelenti, hogy megértettem ezt a dolgot, és ennek most aztán az lesz a következménye, hogy visszatértem saját magamhoz.
Meg azt hiszem, hogy ebben van egy olyan is, hogy amikor valamit megismersz, és nevén tudsz nevezni, ez egy ilyen kis varázslás.
Hát az az.
De ez vagy.
Igen. Na most ezzel a varázslással szembesülök én akkor, amikor ezt a megnevezést megcsináltam. Mivel szembesülök ugyanis? Hát azzal szembesülök, hogy egyszer csak a valódi problémát látom magam előtt. És mondhatnám úgy is, hogy fölteszi az ember magának itt azt a kérdést, ebben az ítéletalkotási pozícióban, hogy hogyan viszonyulok én ehhez a képhez, amit most itt látok. Mi is az én viszonyulásom ehhez a dologhoz? Akarok én ezért tenni valamit, vagy nem akarok tenni? Ugye ez itt is így van, ha ezen az úton jövök, ezen a tűzoltási úton vagy itt, akkor is lehet az a diagnózis, hogy ugyanúgy fölteszem magamnak a kérdést. Annyira fontosnak látom azt, hogy ezt megváltoztassam, hogy akarok érte tenni valamit, vagy hát ez nem annyira lényeges. Maradhat így egyefene, nem csinálok semmit, ugye? Kényelmesebb nem foglalkozni vele. Hányszor van, amikor az ember azt mondja, nagyon majd holnap. És akkor elengedi. Tehát ez a kérdés, hogy van-e bennem elég erő, motiváció ahhoz, hogy ezzel a itt megismert dologgal kapcsolatban valamit tegyek, az én bennem itt belül dől el.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com.
És csak akkor fog döntés lenni. Akkor hozok döntést, ha itt azt mondom, hogy igen, van, akarom. Meg akarom változtatni ezt a dolgot. Akkor elindulok ezen az úton, és akkor megszületik a döntés. De ha azt mondom, hogy nem, vagy azt mondom, hogy nekem ez a kép nem tetszik, szerintem ez így nem jó. Ugye ez itt bennem van. Lehet bennem egy olyan rossz érzés, hogy valamit nem stimmel ezzel a képpel. Akkor elindulhatok újra ezen az úton, és azt mondom, hogy újra megpróbálhatom megnézni ezeket a dolgokat, lehet akár egy-két, akárhány kört csinálni, míg az ember egy megnyugtató képhez nem jut, és azt mondja, akkor most ezen úgy döntöttem, hogy változtatni fogok. Tehát mondhatnám úgy is, hogy az én, mint döntéshozónak az a feladatom, hogy eldöntsem, hogy ez a kép ez nekem megfelel, vagy nem felel meg. Ezen a diagnózison én akarok változtatni, vagy nem akarok változtatni. És ha azt mondom, hogy igen, akkor elindulhatunk a következő oldalon, és eljuthatunk a következő lépéséhez. Ennek ez most már a hatodik.
Bocsánat, és van egy olyan is, hogy nem csinálok semmit, akkor lezárult az egész történet?
Hát ha most azt mondod, hogy nem csinálok, akkor is kész végre, igen, pontosan. Ugye akkor nem indulsz el azon az oldalon, hogy valamilyen döntést hozzám, ugye most itt születne meg a döntés. Ugye a hatodik, az egy nagyon érdekes lépése ennek az egész folyamatnak, amikor szembesülök az alapelvekkel. Minden döntésnek az első lépése ugyanis az, hogy azt határozom meg, még akkor is, hogyha ezt nem tudatosan csinálom. Minden ember mindig, amikor dönt, akkor először, amikor azt mondja, hogy az a helyzet, amit én megláttam, az nekem nem tetszik, hogy először belül magában szembesül azokkal az alapelvekkel, amit ő vagy a közössége val. Mondjuk ezt egy ilyen triviális példában, például rajta kapunk egy kollégát azon, hogy lopott. Ugye? Nyilván, amikor megnézem a tényeket, meg hogy miért lopott ez az ember, meg mindent, és azt mondom, hogy igen, én ezen változtatni akarok, akkor az első dolog az az lett, hogy azt mondom, hogy én azért változtatok rajta, mert én azt az elvet vallom, hogy egy közösségben ne lopjunk egymástól. És egyébként ezt meg is beszéltük, tehát ezt még őnek is tudni kellene, nálunk az az alapelv van, hogy nem lopunk egymástól. Azaz, el kell döntenünk, hogy milyen alapelveken állunk mi, illetve azt is ebben a ponton láthatjuk, hogy az a tény, vagy az a probléma, amit felismertünk, az milyen alapelv alapján lett. Tehát rájöhetek arra is, hogy viszont volt egy kollégám, aki nem vallotta ugyanazokat az alapelveket, mint én. Neki az volt az alapelve, hogy az egyéni nyerészkedés az fontosabb, mint a közösségi érdek, és ha el tudod venni, akkor vedd el, ugye? Ez is egy alapelv lehet, ő azon azt szerint érte az életét. Tehát felismerhetem, hogy az a probléma, amit az előbb itt megvizsgáltam, az milyen alapelvek alapján jött létre. És akkor már kiderül, hogy tulajdonképpen a probléma az alapelveknek a megváltoztatásában van. Azaz, kommunikálni kell mindenki felé azokat az alapelveket, hogy ez ezért, meg ezért nem jó az a tény, vagy az a diagnózis, amit itt az első körben felfedeztem. Ugye? És akkor, hogyha ezt megtettem, csak ezután következik az a lépés, amit egyébként nagyon sűrű, mindjárt itt a diagnózis után szoktunk csinálni, ez a hetedik, hogy meghatározom az alternatívákat. Tehát kidolgozom, hogy milyen alternatívák lehetségesek ennek a problémás helyzetnek a megoldására. És akkor ebből mondhatnám úgyis, hogy lehet egy jó kis listát csinálni, ahova minden alternatívát felsorolhatok. Na most, azért nagyon fontos az alternatívák előtt az alapelveknek a tisztázása, mert hogyha az alternatívákat két oldalról behatárolja két dolog. Az egyik oldali határfal ez a tények. Ezen az oldalon, ezen pedig az alapelvek. Ugye, mert a tények ezen az oldalon azok, amelyeket nem lehet egyszerűen átlépni, mert a tények azok fizikailag egyszerűen nem átléphetők. Ha már átlépem a tényeket, és azt mondom, hogy annál több alternatívát veszek figyelembe, ami már nem felel meg a tényeknek, akkor az már saját magamat csapom be. Ugyanakkor lehetnek olyan alternatívák is, amelyeket viszont azért nem akarok átlépni, tehát ezt a falat nem lehet, ezt pedig nem akarok. De azért nem akarok átlépni, mert nem felel meg azoknak az alapelveknek, amit vallok. Tehát mondjuk, hogyha van egy probléma, és azt meg lehetne úgy oldani, hogy adót csalunk, vagy valakitől ellopunk valamit, vagy valakinek valami rossz terméket szállítunk, akkor azt kell mondanom, hogy ezek közül az alternatívák közül azt, ami nem jó, azokat kihúzom. Amit a két határfal határol, és csak azok maradnak meg, amelyek a kettő közé esnek. És csak akkor lehet tovább menni, és csak ezekkel az alternatívákkal foglalkozni, amelyek itt, ez a két határfal, hogy úgy mondjam, meghagyott a számunkra. Mert mit csinálok? Megnézem, hogyha ezek az alternatívákat megvalósítom, akkor annak milyen következményei lesznek. Tehát itt vannak a következmények. És bármennyire is furcsa, ezeket a lépéseket, amiket itt most részletesen kiírtam, ezt minden vezető, amikor magában dönt, ezt valójában megcsinálja. Csak olyan gyorsan megy, és annyira nem tudatos, hogy észre se veszi, hogy ő azt mondja, hogy nálunk az az alapelv, hogy például a devorientáltak vagyunk, és ez egy fontos döntés, akkor ez az ő számára annyira természetes, hogy az az alapelv irányítja őt a döntésében, hogy a vevőnek legyen a legjobb, hogy ezen nem is gondolkozik, és egy pillanat alatt megcsinálja ezt a listát, hogy mi az, ami megfelel a vevőorientáltságnak, mi az, ami mint alternatíva szóba jön, és szinte látszólag egyből itt van, de ezen keresztül. És akkor mit csinál? Ennek a háromnak, mondjuk itt a mi esetünkben, amit ugye elfogadtunk, ennek a háromnak részletesen megvizsgálja, hogy milyen következményei lesznek. Ha az egyiket, a másikat, a harmadikat megvalósítjuk. Na most, ez egy nagyon kritikus pont, abból a szempontból, hogy a következményeket viszont úgy kell megvizsgálni, hogy bizony egy ilyen, hogy egy döntésnek a következményei azok nem csak fizikai, tényszerű következmények lesznek, hanem az emberekben is következményeket okoznak. Ha én egy döntést hozok, akkor figyelembe kell venni következmények között azt is, hogy egy embercsoport, egy közösség, egy osztály, egy főosztály, akár egy egész igazgatóság, hogyan fog nyúlni ahhoz a döntéshez, amit én hoztam, azaz mennyire jó az neki, mennyire fog neki örülni, mennyire fogja úgy venni, hogy több munkát kapott, nyűg a hátára, semmi kedve hozzá megcsinálni. Tehát mindenképpen figyelembe kell venni az embereknek az ezzel kapcsolatos reakcióját is, hogy egyáltalán biztos legyek benne, hogy az megvalósulhat. És hogyha ezeket így mindegyiknél megnéztem, és pontosan tudom, hogy három ember lesz a kezét, dühöngeni fog, de azokat én le tudom kezelni, majd leülök velük, megbeszélem, az összes többi pedig támogatja, ezért a dolog menni fog, akkor születhet meg a döntés, és akkor jutok el ide, hogy azt mondom, 9. lépésként, hogy úgy döntöttem, hogy. És akkor megszületik a döntés, ami arról szól, hogy azután a pillanat után, hogy a döntés megszületett, mit fogunk csinálni. Én, vagy valamelyik kollégám, vagy valamelyik csoport a közösségem belül. Tehát itt, ezen a pillanatban egy jövőbeli cselekedetnek a sora indul meg. Na most, hogy mi dönti el, hogy jó döntés hoztam-e, vagy sem. De mielőtt még ezt a kérdést föltesszük a 10. lépésként, egy fontos kérdést szeretnék a döntéssel kapcsolatban meghozni. Ugye a döntés, egy vezetői döntés, tehát arról szól, hogy a döntés pillanata után milyen cselekedetek induljanak be. És egy cselekedet sor fog lezajlani. Na most a hajlamos az ember arra, hogy a döntés után átadja a felelősséget annak, akivel kapcsolatban döntött, és azt mondja, te csináld ezt. Na most egy nagyon fontos dolgot kell ezzel kapcsolatban megjegyezni. Nem lehet a döntés felelősségét valakinek átadni. A cselekedeteket át lehet adni, de azt, hogy a dolog megvalósuljon, az mindig is az én felelősségem lesz, azaz, ha én valamiben döntöttem, nekem azt folyamatosan figyelemmel kell kísérnem, hogy a dolog megvalósul-e, mindaddig, amíg az meg nem történt. Tehát azzal, hogy én kiadom neki azt a feladatot, azzal még azt nem adtam át neki, hogy, illetve azzal nem mondtam le arról, hogy nekem ellenőrizni kell a folyamatnak a megvalósulását.
Tiszta Hangok Rádió, az ember által az emberrel az emberért.
Tehát a megvalósítást át lehet adni, de magát, az ellenőrzést, ezáltal az egész folyamattal kapcsolatos felelősséget azt viszont nem lehet. Na most, amikor ez a dolog elindul a folyamat, ugye, és ahogy nagyon helyesen mondtad, a döntés pillanatában, vagy abban az időben, ugye, egy csomó emberben elindul valami, és még abban is, aki nem, az is azért úgy gondolná, hogy jó lenne valami, ha lenne valami ítélő bíró, vagy valamilyen mérce, ami megmondaná nekem, hogy jól döntöttem-e, vagy nem döntöttem jól.
Felelősség súlya.
Hát igen, de ez van, aki lazán dönt, nagy kérdések felett is, és nem érdekli, van, aki kicsikben sem tud dönteni. Tehát mondhatnám úgy is, hogy azért nem ártana, ha minden döntés után valami lenne. És egy nagyon érdekes dolog van, hogy azt mondjuk, hogy mégis van ilyen. Annak ellenére, hogy az ember úgy gondolja, hogy nincs ítélő bíró, vagy döntő bíró ebből a szempontból. Mi volt a... Mondja nyugodtan meg.
Tízes kérdésnek a címszava.
Ja, hogy tulajdonképpen a tízes kérdésnek a címszava az az, hogy ki dönti el, hogy jó döntést hoztam-e vagy sem. Tehát ki a döntő bíró, ugye? És ugye, de az élet az csak egy év múlva fogja eldönteni. Tehát mondjuk, hogy bár minél följebb vagy, hogy annál messzebb vannak a döntésednek a megvalósulásai. De?
Nekem ez visszajön középen. Tehát van egy ilyen műszerem, hogy jelenti, hogy...
A megjegyzések működnek, meg lehet elnyomni, meg elfogadni őket, de azért csak arra alapozni.
Hát nem csak arra alapozni. Amikor már döntöttél, akkor kétféle állapotba kerülhetsz. Vagy egy nyugalmi állapotba, egy olyan állapotba, mint amikor, amit mondtunk, hogy az elején a sportoló feszültség van benne, hogy át kell ugranom a lécet, és ha átugrottam, akkor utána egy nyugalmi állapotba kell, és azt mondja, hogy hú, marha jó volt, sikerült, és minden. De vannak olyan helyzetek, amikor az ember továbbra is egy feszültségben van, és én magam is megértem azt, hogy amikor beszélgettünk egy kollégámmal valamiről, és azt mondtam, hogy csináljuk így, ő elindult kifelé, és pont azért, mert éreztem itt valamit, hogy ez nem stimmel, még mielőtt kiment volna, azt mondtam, hogy gyere vissza, üljünk le, és kezdjük ezt az egészet előről, és érdekes módon még egyszer átbeszélve egy egészen más döntést hoztam. Tehát mondhatnám úgy is, hogy a döntő bíró az érzéseid. Hogy mit érzel azután, hogy döntöttél? Mondja csak.
Én kevésbé szoktam az érzéseim hagyatkozni, bár én intuícióim vannak. Vízióim és intuícióim. És annak a képnek megvalósításán fáradozom, amit látok. Ezek nem érzések. Ezek nem érzések, ezek látványok.
De amikor eldöntött, hogy megcsinálod, akkor egy jó érzés van benne, elindultam az úton.
De azzal csak egyetlen egy dolgot definiálok, hogy az a döntés, amit hoztam, az velem konform. Tudok-e vele azonosulni, mögé fogok-e állni. Nyilván ez befolyásolja az eredményt is, mert nem állok mögötte, nem csinálom jól. Ha mögötte állok, valószínűleg jobban is csinálom, de erre nincs gond.
Na de? Ez a lépcsős képre, hogy azok a döntések, amiket hozol.
Ez olyan lesz, mint egy önmagát megvalósító profécia. Ugyanis abban a pillanatban, hogy hiszel benne és beszélsz róla, és mellette állsz, akkor az a dolog meg fog valósulni. Tehát ha úgy érzed, hogy jól döntöttél és csináljuk, és mellette állsz, és mellette áll a kollégád, és akkor az meg fog valósulni, mert ez az önmagát megvalósító profécia erő, ebből adódó erő, az bizony megjelenik. Tehát mondhatnám úgy is, hogy adott pillanatban ítélő vagy döntő bíró egyetlen egy dolog van, a saját érzéseink.
Az érzés mindenki megszületik. Olyanokban is, mint én, aki mondom, nem hangsúlyosan hallgat rá.
Na most elérkeztünk ide, ugye, hogy meghozzuk a döntéseket. És ugye ezzel kapcsolatban felmerül egy fontos kérdés, legalábbis az én számomra, hogy ki tud döntést hozni? Az egyén vagy egy csoport is tud döntéseket hozni? És ugye ezzel kapcsolatban azt mondhatnám, hogy ha ezt a dolgot is így megnézzük, akkor csoportos döntés nincs. Csoportban csak megállapodni lehet. Mert az felel a folyamatokért, aki azt a döntést létrehozta. Ugye, és ez már csak azért is nagyon fontos, mert van egy olyan érdekes jelenség, amit a csoportos döntésekkel kapcsolatban vizsgáltak meg, mégpedig azt, hogyha csoportba leültetnek embereket, ha 5-nél több ember van egy csoportban, akkor majdnem biztos, hogy mindig az 5-nél több emberben, vagy 6 vagy 7 emberben 3-4 olyan ember, aki mindig a hangadók után a nagyobb látszólag, vagy valójában nagyobb hatalomban, vagy magasabb pozícióban lévő ember után megy, és így lehet megfigyelni azt, hogy amikor azt mondják, na akkor szavazzunk egy kérdésről, akkor úgy emelkednek fel a kezek, hogy két-három ember rögtön fölemeli, aztán van olyan, aki már azt hiszed, hogy ellen lesz ahhoz, és akkor egyszer csak mégis fölteszi a kezét, mert az embereknek egy része az egyszerűen megy a többiek után, de ha utána megkérdezed kint a folyosón, hogy te szerinted ez egy jó döntés voltok, azt mondja, hogy nem.
Emlékeztem, Kepes Andrásnak volt egy tanulmányfilmje erről, a liftbe beállítanak négy embert, és megmondják nekik, hogy forduljanak meg, vegyék le a kalapjukat, köhögjenek, rákogjanak, és beküldenek egy ötödiket, aki ezt nem tudja. És megy föl a lift a 60. emeletre, és mire fölér a fickó, azonosul a másik, ez egy sokkal híresebb kísérlet volt, amikor kiválasztottak 100 darab nagyon demokratikus amerikai, gondosan pszichológusokkal, és ezt kettéosztották őket, és masszerek ki, és összettek ki. És elmondták mindenkinek, hogy mindent büntetlenül csináltak, senki sem fogja számon kérni, és a tök demokratikus amerikaiakból olyan náci lett 3 hét után. Egyszerűen abból azokból kifolyólag, hogy az önkontrollt, a kontrollt beígérték meg, hogy nem kérik rajtuk számon, és elkezdtek fokozatosan az elveiket áttörve elállapiasodni.
És talán New Orleans-i hurrikán után is hallottam, jól olvastam, hogy olyan 3 nap elég volt ahhoz, hogy teljesen levetkőzik.
Ha ilyen kérdések érdekelnek titeket, akkor az Aronsonnak a könyvét érdemes elolvasni, a társasvényt. Aronson, és a társas lény, ez a cím, amit tudom, a X-edik kiadásban jelenik meg, mert 20 évvel ezelőtt is megvolt nekem, aztán mindig egy darabi üdik sárga volt, aztán már színlet, hihetetlen jó könyv. Egyébként annyira zseniális ez a pasi, hogy még a mai politikai kampányokat is az ő munkáira építik. Tehát az emberek szociálpszichológiai kérdéseknek az alapkísérletei, ezek, amiket ugye, így mindannyian ismerünk, ezek mind le vannak benne írva, és hihetetlen módon jól tudja leírni azt, hogy egy közösségben, hogy milyen formában és hogyan működnek az emberek, ami nagyon jó gyerekneveléstől kezdve mindenre. Tehát mondhatnám úgy is, hogy egy vezetőnek ezt nem árt tudni. Na, tehát végül is a lényeg az ebből az egészből, hogy kerülni kell a csoportos döntéseket. Ha csoportban akarunk valamit elérni, akkor megállapodásokat hozzunk létre, akkor ne azt mondjuk, hogy a csoport döntött, hanem állapodjunk meg egymással, ami viszont feltételezi azt, hogy mindenki akarja. Ugye már az elején mondtuk, hogy kétféle kapcsolat van, ugye a megállapodás és a döntés, de a megállapodás az egyenrangúságot feltételezi, tehát mindenki akarja a dolgot. És akkor így jutunk el ugye a Waldorf iskoláknak ahhoz a módszeréhez, hogy azt mondjuk, hogy konszenzusra jutunk, amikor egy olyan megállapodást kötünk, amit mindenki akar. Na most van még egy nagyon fontos dolog, ami a döntéssel kapcsolatos, hogy a döntés az egy morális dolog. Méghozzá azért morális, mert mindig problémával kapcsolatban döntünk, de ugye a probléma az mindig egy embert érint. Nem lehet úgy dönteni, hogy ne emberekkel kapcsolatban döntsek. Még akkor is, hogyha ugye ahhoz a fajta vezetőhöz tartozok, aki olyan orvos, aki a májat gyógyítja, és nem az alkoholizmust. Az is emberekről dönt. Mert akár mindegy, hogy miről döntök, akár forgalomról, nyerességről, munkaidőről, bármilyen látszólagos tényről döntök, az mindig embereket érint. És ez annyira fontos, hogy még akkor is emberekről döntök, amikor nem döntök. Tehát amikor úgy döntök, hogy nem csinálok semmit, tehát látok egy problémát, de nem döntök, akkor is azt döntöttem, hogy hagyom azt a beteg gócot ott abban a közösségben, ott benne, és egyenlőre nem csinálok vele semmit. Azaz engedem, hogy a betegség tovább terjedjen.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Tehát amikor emberekkel kapcsolatban kell konkrétan dönteni, most vegyük például ezt a barátomat, aki 9 évig elhúzta ugye ezt a döntését, ki lehetne elemezni, hogy ez 9 év alatt mit okozott abban a közösségben a többi emberrel, hogy ő ennek az embernek az összes problémáját állandóan elnézte, és mindig átvágta ugye azt az évet, és nem volt hajlandó foglalkozni a mélyben lévő dolgokkal. Tehát ez annyira morális, hogy még a nem döntés is egy morális kérdés. Megengedhetem-e magamnak azt a luxust, hogy most ezzel az emberrel kapcsolatban nem döntök sem. Na most még egy dolog van, pedig az az érdekes megfigyelés, hogy hogyan viszonyulnak az emberek a döntések eredményéhez, a végeredményhez. Hiszen ugye arról van szó, hogy egy adott pillanatban hozok egy döntést, hogy majd valamikor valami megvalósuljon. Azaz eltelik egy csomó idő a döntésnek a pillanatától addig, amíg az a dolog, amiről itt döntöttem, az megvalósult. És ez az idő, ez bizony minden embernél más, amit egyszerűen kibír. Tehát az, hogy én mennyit bírok ki egy napot, egy hetet, vagy egy hónapot, vagy egy évet, az mondhatnám úgy is, hogy minden embernél más. És ezt a szakaszt, ezt az irodalomban time span-nek hívják, és ez a kifejezés egy Eliot, Jacques Eliot nevű pasinak a nevéhez fűződik, aki pont ezt a kérdést vizsgálta, hogy mi a fenétől függ az, hogy egy ember mennyi ideig bírja ki, hogy kivárja a döntésének az eredményét. Mert ugye azért azt ti is látjátok, vagy érzitek, hogy vannak emberek, akik nem képesek hosszú távon sokáig kitartóak lenni. Hoz egy döntést, egy darabig csinálja, aztán ahogy ha ez egy hosszabb távú döntés volt, és nincs eredmény, akkor már fél úton egyszer csak azt mondja, hogy hát nem is így kéne csinálni, hanem másképp. Akkor csak elkezdi azt úgy csinálni.
Nem látja a célt.
Hát és akkor egy másik célt, mert csak mindig újabb célokat lát, mert miután nincs benne az az erő. Tehát valahogy azt mondják, ez önt egy ilyen akarati erő, vagy valamilyen belső erő, ami azt mondja, hogy én kitartok a döntésem mellett, és ha én egy 3 éves stratégiai célt hoztam, akkor 3 évig türelemmel dolgozom azon, hogy az a cél megvalósuljon. És ha megnézzünk egy ilyen vállalati hierarchiát, akkor azt az érdekes dolgot lehet megtapasztalni, hogy minél magasabban vagy a hierarchiában, tehát minél följebb mész, annál nagyobb ez az idő, ez a time span. Ugye? Csak gondoljatok arra, hogy ha lent valaki egy üzemben egy döntést hoz, akkor annak az eredményét általában egy nap, fél nap, egészen rövid időn belül, vagy akár egy 10 percen belül is rögtön látja, hogy ő egy bizonyos szerszámot használ, vagy valamilyen nyomással csinál egy műveletet, vagy egy számítógépen egy ilyen vagy olyan gombot nyom le, annak az eredménye pillanatokon belül meglátszik. De ahogy haladsz fölfelé, a hierarchiának a legfelsőbb csúcsán lévők egyre nagyobb távolságot kell, hogy kibírjanak ahhoz, hogy a döntésüknek az eredménye megvalósuljon. Azaz, legfölül lévőknek már éveket is sokszor ki kell bírni ahhoz, hogy ő valamikor hoz egy döntést, és 2 évig várni kell neki ahhoz, hogy az a döntés megvalósuljon. Azaz, a felső szinten lévőknek valami egészen különlegesen nagy erővel, belső erővel kell rendelkezni, míg alul ez kisebb is lehet. Na most ez az úriember ezt pontosan azt vizsgálta, hogy mitől függ az, hogy egy ember hogyan bírja ki ezt. Mitől, mi lehet ez a dolog, és ő rajzolt egy háromszöget, amit az emberi felelősségvállalás háromszögének nevezett el. És ez a felelősségvállalási háromszög, ez az ő elképzelése szerint, ez 3 dologtól függött. Ez úgy van, hogy most ide rajzolunk ilyen beosztást, és akkor mindenkinek rajzolunk egy háromszöget. És azt mondta, hogy attól a 3 dologtól függ, amivel az ember össze van kapcsolva, a jelen, múlt és a jövő, vagy illetve az ezekhez való viszonyon. Hogyan jelenik meg ez a 3 dolog egyébként az életünkben? A jelen, a múlt és a jövő az a tervezés, a kivitelezés és a leellenőrzésnek a háromassága a munkavégzés során. Ugye? A jövő az a tervezés. Ugye megtervezem azt, hogy hogyan fogom csinálni. A jelen az, amikor elvégzem a dolgot, tehát a munkavégzés maga, és a múlt az, amikor visszanézek a múltba, azaz leellenőrzöm azt, hogy mit csináltam. Na ez az pontosan. Éppen ezért, hogyha most ránézünk egy emberre, akkor lehetnek olyan emberek, akinél mondjuk a múlt, az ellenőrzés az nagyon erős, de ő a jövőben nincs túl nagy barátságban, és valahogy mondjuk dolgozik is. Rá lehet rajzolni egy 3 szöget. Akkor egy másik ember az viszont, meg pont az ellenőrzéssel nincsen nagy barátságban, de mondjuk nagyon jól lát a jövőbe, nagyon jó kapcsolatban van a jövővel, annak megint egy másik 3 szög jön. És itt van egy 3., aki meg esetleg nagyon jól dolgozik, de se a múlttal, se a jelennel nincsen különösebben nagy barátságban. És nyilvánvalóan azokból lesznek a felső vezetők, akiknél a jövővel való kapcsolat erős, mert ő kibírja azt, hogy hosszú távon a dolgok megvalósuljanak, de ha valaki olyan kerül a felső szintre, aki a múlttal vagy a jelennel van jó kapcsolatban, az nem bírja ki. Most erre föl aztán ez az ember azt mondta, hogy azt kellene csinálni, hogy minden embernek megrajzolni ezt a háromszögét, és természetesen annak megfelelően, amik az ő erősségei, olyan feladatot adni neki. Nyilván, aki a jövővel kapcsolatos, azt olyan helyre kell tenni, ahol a jövővel kell dolgozni. Az ellenőrzés, embereket ellenőrzésre, a munkavégzésben erősséget a munkavégzésre kell használni, és ennek megfelelően kellene a jövőhöz való viszonyt alakítani. És érdekes módon ebből lett az például, hogy Amerikában mindig hetenként adják a munkabért a munkásoknak. Miért? Mert gyakorlatilag minden héten azok az emberek, akik a jövővel nincsenek nagy barátságban, minden héten visszaigazolást kapnak arra vonatkozólag, hogy ők jól dolgoztak. Tehát a bér, a prémium, az összes jutalom az alsó szinteken sűrűn, a középső szinteken ritkában, fönt pedig nagyon ritkán van. Tehát mondjuk a munkásoknak hetente, a középvezetőknek negyedévente, a felső vezetőknek meg évente adunk prémiumot. Tehát pontosan úgy kellene csinálni, fölfelé haladva, ugye hát nyilvánvaló egy vezérigazgató, aki felelős a stratégiai tervér, az nem a heti tervel végzésért kapja a jutalmát, vagy a prémiumát, azért, hogy ezt az évet jól megcsináltuk, és ez ő számára teljesen természetes, ő ezt át is látja. De hogyha az alsó szinten lévő melósoknak is úgy gondoljuk, hogy negyedévenként adunk prémiumot, vagy valamilyen jutalmat, vagy elismerést, hogy azzal azok elégedettek lesznek, akkor pont az ellenkezőt érjük el, mert állandóan morogni fognak, mert ők már egy negyedévet se tudnak átlátni. Tehát az alsó szinten, ha azt akarjuk, hogy elégedettek legyenek az embereink, a jutalmak, a fizetés sűrűn, felső szinten ugyanolyan elégedettséget érünk el a ritkában adott jutalmakkal. Tehát mindez gyakorlatilag úgy kellene beállítani, hogy fölfelé jobban bírjuk ezt. Ez a háromszögnek a formája és a nagysága határozza meg ezt az erőt, amit el tudunk viselni. Úgyhogy gyakorlatilag ez lenne az még, amit ehhez hozzá akartam. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy bármiről van itt szó, fizetés, jutalom, megbecsülés. Például ugye nem véletlen, hogy kiírják azt, hogy a napi munka el van-e végezve egy üzemben. Voltam a Möllernek az angliai üzemeiben, ott van a falon egy tábla, ahol ki van írva, hogy ennek az üzemnek egy évben ennyi, ilyen és ilyen kapcsolót kell összeszerelni, aztán havonta és naponta. Le van mondva, hogy mai napon ennyi volt, és amikor délután mész ki, oda is van már rögtön írva mellé, hogy látod, hogy aznap azt a darabot összeszerelted-e vagy sem. Tehát az emberek rövid távú visszajelzéseket kapnak arra vonatkozva, hogy amit ők csinálnak, az jó. És ettől lesznek elégedettek. És akkor nincs bennük az a frusztráció, hogy nekem egy negyed évig várni arra. Egyszerűen nem tudja átlátni azt az időtávot, hogy mi az, hogy egy negyed év prémiumra. Szerintetek, hogyha egy közösségben döntést hozhatok, tehát hogyha én egy olyan helyzetben, vagy hatalmi helyzetben lévő ember vagyok, akkor miről? Miről hozhatok döntést? Mi az, amiről dönthetek én egyedül egy személyben? Ugye, mert mi is a döntés? A két dolognak az összekapcsolása, ugye? A céloknak és az eszközöknek az összekapcsolása. Ugye, hogy akkor, amikor én döntést hozok, akkor mit csinálok? Egy közösségben? Egy igazán jól működő közösségben? Egy közösen meghatározott célhoz vezető, vagy szükséges eszközökről döntök én egyedül. Tehát én csak az eszközről döntök, de a célt azt közösen kell meghatározni. És ez nagyon fontos, mert sajnos nagy divat az, hogy egy közös vállalkozásban, legyen az bármilyen, vagy még egy más nem vállalkozó pénzgazdasági közösségben is, a vezető határozza meg a célt is, meg az eszközt is. Pedig mondhatnám úgy is, hogy a célban meg kell állapodni, és utána a vezetők arra kapnak mandátumot, vagy felhatalmazást, hogy ehhez a célhoz vezető úton ők a különböző felhasználható eszközökről döntsenek. És ez egy óriási különbség. ahhoz képest, amit manapság csinálunk. Tehát a normálisan működő közösségek együtt határozzák meg a céljaikat, amiben egy megállapodás születik, hogy mi mondjuk együtt el akarunk jutni az év végére egy ilyen árbevételhez, és akkor a vezetők arra kapnak felhatalmazást, hogy évközben ennek a célnak az eléréséhez szükséges döntéseket úgy meghozzák, hogy mindig ehhez a célhoz szükséges eszközöket kapcsolják össze. De célról vezetőnek soha nem szabad határozni, vagy célt nem szabad oda tenni az emberekkel, mert akkor az soha nem fog élni bennük. Cél az csak akkor válik élővé egy emberben, ha együtt határozzák meg.